Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Magyarország is kész anyagi támogatást adni Ukrajnának, de azt továbbra is ellenzi, hogy ez uniós hitelfelvételből valósuljon meg, közölte a csütörtöki kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely beszélt az ukrán elnök és a magyar kormányfő csúcs találkozójának esélyeiről is. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Magyarország nem zárkózik el Ukrajna támogatásától, hiszen ez eddig is megtörtént kétoldalú és uniós alapon is. A kormány kezdettől azt javasolta, hogy válasszák le a kérdést az uniós költségvetésről, és helyezzék azt nemzeti alapra. Erről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a csütörtöki kormányinfón.
Tárgyalunk a bizottsággal, de messze vannak egymástól az álláspontok, ezért nem biztos, hogy lesz megegyezés. Ez sem tragédia, mert ebben az esetben 26-os körben meg tudják az Európai Uniós tagállamok oldani az ukrán támogatást, sőt Magyarország azt nem zárta ki, hogy a két oldalú alapon mi is támogassuk Ukrajnát. Az, hogy ezt hitelből adjuk, meg azt mi ellenezzük. Az unió költségvetésén belül sem tartjuk szerencsésnek, mert még oda jutunk, hogy a magyar pénzeket esetleg az ukránoknak adják. De tárgyalunk konstruktív módon, egyelőre az álláspontok távol állnak egymástól, úgyhogy az is lehet, hogy nem ebben a formában valósul meg Ukrajna támogatás, hanem EU-26-os keretekben.
A kormányinfón Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök esetleges találkozójának esélyeiről is beszélt Gulyás Gergely.
Amikor Zelenszky elnök Argentinába utazott, hogy találkozhasson a magyar miniszterelnökkel, akkor szó volt erről, és a miniszterelnök azt mondta, hogy természetesen nem zárkozik el, csak legyen értelme, és ahhoz, hogy legyen értelme, az elő kell készíteni. Az előkészítés pedig ilyen esetekben a külügyminiszterek feladata. Hogyha van értelme találkozni, csak elismételni, hogy itt is többször elmondtam, hogy önmagában azért, hogy a fotósok fényképeket tudjanak csinálni, ez már megtörtént uniós csúcson, meg megtörtént Argentinában is. Ha tudunk előrelépni, Kárpátalja, akár a különböző álláspontok megértése, akár a béke irányába tett erőfeszítések ügyében, akkor természetesen egy ilyen találkozónak van értelme, és miután egy szomszédos országról van szó, miért sosem zárkóztunk el.
Gulyás Gergely a magyar-ukrán csúcs találkozó legfontosabb elemeként a kárpátaljai magyarság ügyét említette, mondván még nem adták vissza az oktatási törvény első módosítása előtt élvezett jogok mindegyikét. Várkonyi Gyula, Inforádió 88,1.
A legtöbb ukrán gazdasági mutató javult tavaly. A GDP például 2%-os növekedést ért el, ami kiemelkedő eredménynek számít, hiszen 2022-ben 29,1%-kal zsugorodott az ukrán gazdaság. A javulás okairól Varga Mónika kérdezte Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét.
A 2022-es GDP érték tulajdonképpen az összes szakértőt meglepte, hiszen az elmúlt 30 évben, mióta Ukrajna független, az alatt az időszak alatt nem mértek ekkora zsugorodást ennél a mérőszámnál. Így még inkább meglepő és kiemelkedő érték az, hogy a tavalyi évben, 2023-ban 2%-os növekedést tudtak elérni a GDP-ben. Az Ukrán Gazdasági Minisztérium közleménye, illetve jelentése szerint ez egyébként annak volt köszönhető, hogy a vállalkozások és a lakosság is könnyebben tudott alkalmazkodni a háborús időkhöz, és a gazdaság is jobban tudott teljesíteni a várakozásoknál, illetve a regisztrált ukrán vállalkozóknak a száma meghaladta a háború előtti szintet 2023-ban. Ez azt jelenti, hogy nyár közepén már egy 2 millió vállalkozás működött a megtámadott országnak a területén.
Milyen jellegű vállalkozások kezdtek szaporodni az országban? Háború túl, hogy láthatnak potenciált ebben a vállalkozók?
A helyi ukrán vállalkozók főként áthelyezték székhelyüket az országnak a békésebb harcok által kevésbé sújtott területeire. Főként IT-szektorban foglalkozó vállalkozások azok, amelyek jelentős számban végeznek tevékenységet Ukrajnában, illetve részleges helyreállítások is elkezdődtek, amelyek szintén befolyásolták ugye a befektetéseket, illetve a különböző vállalkozások működését. Emellett pedig a 2023-as harmadik negyed évig folyamatosan nőtt a beáramló külföldi tőkének a mértéke, és ezek a vállalkozások, illetve ezek a vállalatok, amelyek megjelentek az elmúlt egy-másfél évben Ukrajnában. Egyrészt a harcok által kevésbé érintett területeken hoznának létre gyártási egységet, másrészt pedig olyan európai nagyvállalatok, amelyek amellett, hogy most befektetést hoznak létre az országban, már előrevetítették azt is, hogy a későbbi újraépítésben részt szeretnének majd venni.
A mezőgazdaság a legfontosabb ágazata az ukrán gazdaságnak. Hogyan teljesített az agrárium 2023-ban?
A 2022-es évi adatokhoz képest az eddig elérhető eredmények azt mutatják, hogy tavaly 10%-kal nőtt a betakarított termésmennyiség.
2024-ben mik az ukrán gazdaság kilátásai?
A mezőgazdasági területre vonatkozóan egyrészt az aknamentesítésre terjednek ki, mindeddig a földeknek a 40%-át sikerült megtisztítani, tehát még számos olyan terület van az országban, amely a termelés előtt megtisztításra vár. Mindenképpen fontos tovább csökkenteni az inflációnak a mértékét, ami az elmúlt évben a korábbihoz képest sikerült már csökkenteni 15,5%-ra, és emellett pedig fontos azt is figyelemben tartani, hogy a GDP-hez viszonyított bruttó államadósság mértéke az előrejelzések szerint idén elérheti akár a 98,6%-ot is, mivel a már meglévő adósságoknak a törlesztése érdekében az állam kénytelen újabb és újabb kölcsönöket felvenni, és egy ilyen típusú függőség pedig egy szuverén csődöt eredményezhet, ami egyrészt az ország fizetőeszközének a leértékelődését, másrészt pedig a lakosság élet színvonalának a jelentős csökkenését eredményezi. Így az idei évre várhatóan ezek azok a feladatok, amelyek a leginkább megterhelőek lesznek majd az ukrán gazdaság számára, hogy ebben megfelelő eredményeket érhessenek el.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét hallották.
Világtükör.
Nem sokkal a svéd illetékesek vészjósló figyelmeztetése után egy vezető NATO tiszt is azt mondta, a tagországoknak és a lakosoknak életüket megváltoztató konfliktusra kell készülniük, aminek a mozgósítás is része lehet. Svetnik Endre összefoglalója.
Svédországban heves vitát és pánikvásárlást váltott ki két vezető illetékes, aki a háború lehetőségéről beszélt, bár a miniszterelnök ellentmondott nekik. Most a NATO egyik magasrangú tisztje is kiállt mellettük, és szinte visszhangozta a vészjósló szavakat.
More people need to understand, it's not just something of the armed forces.
Amíg a fegyveres erők felkészültek a háború kitörésére, addig a polgároknak is fel kell készülniük egy olyan konfliktusra, amely az életük teljes megváltoztatását teheti szükségessé, mondta csütörtökön Rob Bauer holland tengernagy. Háború kitörése esetén nagyszámú civilt kell mozgósítani, és a kormányoknak olyan rendszereket kell létrehozniuk, amelyek képesek erre, mondta tengernagy a NATO védelmi vezetőinek brüsszeli találkozója után. Be kell látnunk, hogy nem magától értetődő a béke, és ezért készülnünk kell egy Oroszországgal való konfliktusra. De a vita sokkal többről szól. Az ipari bázisnak és az embereknek is meg kell érteniük, hogy szerepet játszanak. Bauer tengernagy, aki a NATO katonai bizottságának elnöke, kiemelte és dicsérte azokat a svéd vezetőket, akik az ország hivatalos NATO csatlakozása előtt minden állampolgárt arra szólítottak fel, hogy készüljenek fel a háborúra. Az admirális hozzátette, fontos felismerni, hogy nem mindent lehet előre tervezni, és nem minden lesz szép és jó a következő 20 évben. A jövő héten mintegy 90 ezer NATO katona kezdi meg a szövetségnek a hidegháború óta tartott legnagyobb hadgyakorlatát. A Steadfast Defender 2024 elnevezési művelet létszáma a tavalyi bejelentés óta több mint a duplájára nőtt, és kifejezetten az a célja, hogy felkészítse a szövetséget egy orosz invázióra. A NATO magasrangú tisztviselői azonban egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a kormányok és a magánfegyvergyártók lemaradnak a felkészülésben. Az ukrajnai konfliktus miatt a fegyver- és lőszerkészletek kimerültek, és a jelenlegi termelési ütem mellett évekbe telik, mire feltöltődnek, jegyezte meg a Telegraph című brit lap. Eközben Oroszország megháromszorozta a katonai kiadásait, amelyek az állami költségvetés 40%-át teszik ki, és felpörgette gyártókapacitásait, írja az újság. Minden téren készen kell állnunk. Rendszereket kell kiépíteni, hogy több embert találjunk, ha lesz háború, ha nem. Akkor lehet mozgósításról, tartalékosokról vagy sorkatonaságról beszélni, fejtegette az admirális, arra utalva, hogy véget érhet az a korszak, amikor sok európai országban megszűnt a hadkötelezettség, és csak hivatásos katonák kerültek állományba. Emellett azt fejtegette, hogy egy olyan ipari bázisra kell támaszkodni, amely úgymond képes elég gyorsan fegyvereket és lőszert gyártani, hogy harcban tudjunk maradni, ha belekerülünk egy konfliktusba. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Aggódik a szlovák jogállamiságért az Európai Parlament. A képviselők szerdán egy olyan állásfoglalást fogadtak el, amelyben egyebek mellett kifogásolják a büntető törvénykönyv felülvizsgálatát, a visszaéléseket bejelentőkre vonatkozó reformot, valamint a különleges ügyészség megszüntetését. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az európai parlamenti képviselőket különösen aggasztja a büntetőtörvénykönyv reformjára irányuló gyorsított eljárás indokolatlan alkalmazása, valamint a korrupciós ügyekkel és súlyos bűncselekményekkel foglalkozó különleges ügyészség megszüntetése. A képviselők szerint ezek a változások veszélyeztetik az igazságszolgáltatási eljárások integritását és aláássák az unió csalás elleni küzdelmét. Felszólítják továbbá a szlovák kormányt, hogy vizsgálja felül a visszaéléseket bejelentő személyekre vonatkozó jogszabályok javasolt módosításait, mivel az új szabályok visszamenőleges hatállyal megszüntethetik a védelmet. Hangsúlyozzák továbbá, hogy minden büntetőjogi reformnak biztosítania kell a folyamatban lévő büntető ügyek folytatását és az új ügyek hatékonyságát. A parlament továbbá sürgeti a pozsonyi kormányt, hogy foglalkozzon a büntető eljárásról szóló törvény 363. paragrafusának régóta fennálló kérdésével, és akadályozza meg az ezzel való visszaélést, mert a paragrafus jelenleg lehetővé teszi a főügyész számára, hogy megtagadja a büntető eljárás lefolytatását. Az állásfoglalás megszavazását a december 13-i plenáris vita előzte meg. Ezen Ivan Štefanec, európai parlamenti képviselő, a néppárti frakció szlovákiai küldöttségének vezetője úgy fogalmazott:
Premier Fico začal svoj výkon moci útokmi na nezávislé média.
Az igazságot és a törvény előtti egyenlőséget fenyegeti Fico Szlovákiában azzal, hogy nekitámadta a médiának, a független intézményeknek, közöttük a korrupció ellenes hatóságoknak. A szlovák kormány szeretné feloszlatni azt a különleges ügyészi hivatalt, amely kulcsfontosságú a korrupció elleni harcban, szeretné csökkenteni a korrupció büntetési tételeket, és a kormány képviselői megfélemlítik a nyomozókat, mondta Ivan Štefanec. Míg december 6-án Robert Fico új kormánya eljárást indított az ország büntető törvénykönyvének átalakítására, a súlyos bűncselekmények büntetési tételének csökkentésére és a speciális ügyészség feloszlatására. A kormányt azzal is vádolták, hogy célzott személyi változtatásokat hajtott végre a szlovák rendőrségen és a nyomozóknál.
Szaúd-Arábia külügyminisztere kedden kijelentette, hogy a királyság elismerheti Izraelt, ha olyan átfogó megállapodás születik, amely magában foglalja a palesztinok államiságát is. A Netanyahu kormány korábban elutasította ezt a lehetőséget, Svetnik Endre összefoglalója.
Úgy tűnik, a davoszi világgazdasági fórum a nagy bejelentések színpada. Faisal bin Farhan herceg, Szaúd-Arábia külügyminisztere arról beszélt, hogy országa elismerheti Izrael államot, ha az rendezi a palesztin kérdést. Egyetértünk azzal, hogy a regionális béke magában foglalja a békét Izrael számára, de ez csak a palesztinok békéjén keresztül, egy palesztin államon keresztül valósulhat meg, idézte az illetékes szavait a Reuters. A szaudi herceg erről egy panelbeszélgetésen szólt. Arra a kérdésre, hogy Szaúd-Arábia akkor egy szélesebb körű politikai megállapodás részeként elismernie Izraelt, azt mondta, természetesen. Izrael az úgynevezett Ábrahám megállapodások keretében már egy sor arab országgal rendezte viszonyát, de a fő nyeremény a szaudiakkal felvett diplomáciai kapcsolat lenne. Ez már a levegőben volt a Hamas brutális október 7-i terrortámadása és mészárlása előtt, de Izrael több mint 24 ezer palesztin halottal járó Gáza ellen indított offenzívája nyomán a szaudiak behúzták a kéziféket. Faisal herceg úgy fogalmazott, hogy a regionális béke biztosítása a palesztin állam létrehozása révén olyasmi, amin valóban dolgozunk az amerikai kormányzattal, és ez még inkább releváns a gázai övezet kontextusában. A szunita muzulmán királyság az arab világ legerősebb országa, amely az iszlám legszentebb helyeinek ad otthont, és ezért világszerte jelentős vallási befolyással is bír. Két forrás a Reutersnek elmondta, hogy némileg késnének az Egyesült Államok által támogatott tárgyalások a szaudi-izraeli kapcsolatok normalizálásáról. A szaudiak pedig ezt kulcsfontosságú lépésnek tartják, hogy cserébe egy napon áhított védelmi szerződést köthessenek az Egyesült Államokkal, ami az ő számukra lenne fő nyeremény. Október 7-e előtt, amikor az Irán által támogatott Hamas terroristái támadást indítottak Izrael déli részén, mind az izraeli, mind a szaudi vezetők jelezték, folyamatosan haladnak a diplomáciai kapcsolatok felé. Az alkú átformálhatta volna a Közel-Keletet. A palesztinok önálló államot akarnak az 1967-es háborúban Izrael által elfoglalt területeken, és Kelet-Jeruzsálemet akarják fővárosuknak. Ehhez a célhoz nagyon közel álltak Bill Clinton amerikai elnök kormányzása idején, amikor Yasser Arafat palesztin vezető nemet mondott az Izrael által felajánlott hasonló lehetőségre. Az azóta hatalomra került Benjamin Netanyahu alatt Izrael kiterjesztette a ciszjordániai zsidótelepeket, és saját örök és oszthatatlan fővárosaként emlegeti Jeruzsálemet. Így az Egyesült Államok által támogatott tárgyalások az izraeli-palesztin békéről több mint egy évtizede megrekedtek. A megbékélés akadályai között említik a megszállt területeken való izraeli terjeszkedést, és a nyugat által támogatott, de korrupcióval vádolt palesztin hatóság és az Izraellel való együttélést elutasító Hamas közötti viszályt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Fokozódik a fegyverkezési verseny a két Korea között. A háttérben nagyhatalmi érdekek, köztük az amerikai-orosz szembenállás is meghúzódik. A térség szakértője azonban kiterjedt háborúra nem számít a félszigeten. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A két Korea között 2018-ban kezdődött közvetlen párbeszéd, amelynek eredményeként történelmi csúcstalálkozókra is sor került. 2022-ben azonban konzervatív fordulat történt Dél-Koreában, ami a feszültség újabb erősödéséhez vezetett. Csomó Mózest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóját, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóját hallják.
Gyakorlatilag a klasszikus hidegháborús frontvonalak jönnek elő 2022-től kezdődően a kelet-ázsiai térségben is. Az Egyesült Államoknak egy nagyon-nagyon fontos célkitűzése volt, hogy szorosabbra fűzze a viszonyt a kelet-ázsiai térségben lévő szövetségeseivel, tehát Dél-Koreával és Japánnal. Ennek egy akilleszi pontja volt egyébként nagyon sokáig Dél-Koreának és Japánnak a kétoldalú viszonya, ami ugye nagyon sok történelmi sérelemmel van súlyosbítva. 2022 nyarától kezdődően ez a kérdés megoldódni látszik, tehát több csúcstalálkozó zajlott le Dél-Korea-Japán relációban, és a tavalyi évtől kezdődően pedig megvalósult az Egyesült Államoknak a réges-régi célkitűzése, hogy kelet-ázsiai szövetségeseivel együtt közös hadgyakorlatokat is meg tudjon tartani.
Eközben Észak-Korea Oroszországgal erősítette kapcsolatait, nem függetlenül az Ukrajnában zajló háborútól.
Oroszország egyre inkább rá van utalva az észak-koreai rezsimnek a hadipari kapacitásaira, a fegyverszállításaira. Ebben a kérdéskörben a Kínai Népköztársaság egy picit háttérbe szorul, tehát annak ellenére, hogy de facto Észak-Korea a kínai érdekszférába tartozik, Kína nem foglal egyértelműen állást ebben a kérdéskörben, ugyanúgy, ahogy az ukrajnai háborúnak a kérdéskörében sem.
Csoma Mózes azonban nem tartja valószínűnek, hogy bármelyik fél is háborút indítana, így nem számít arra sem, hogy a jelenlegi status quo belátható időn belül megváltozna. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Szomália területi agresszióként értékeli az etióp-szomáli földi egyezményt. A megállapodást hétfőn írta alá az etióp kormánya Szomália nyugati részén fekvő független államként működő terület vezetésével, de a részleteket később dolgozzák ki. Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdeztem.
Szomáliának az északi területe, Szomáli föld már 1991-ben kimondta elszakadását a déli ország résztől, és miközben azt látjuk, hogy a déli hivatalosan elismert Szomáliában azóta is káosz, sok esetben dzsihadista csoportok kalózott tevékenykednek, addig az északi ország rész úgy, ahogy működik, több választást is levezényelt, van hadseregük, közigazgatásuk. Mindezek ellenére a nemzetközi közösség számosokból nem ismeri az északi területet. Etiópia pedig már lényegében mióta Eritrea elszakadt tőle 93-ban, és elvesztette a tengeri kijáratát, többször is hangot adott annak, hogy egy újabb tengeri kijáratra van szüksége, egy újabb kereskedelmi korridorra. Ugye a 120 milliós ország jelenleg egyedül kicsi Djibouti államon keresztül tudja elérni a nemzetközi piacokat, itt húzódik egy vasútvonal és egy nagyobb szárazföldi útvonal, de egész egyszerűen ez látszik, hogy képtelen ellátni ennek az országnak az igényeit. És az elmúlt években már az etióp kormány kereste a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne új transportkoridorokat, új kikötőket bevonni az ország ellátására. Ami mindenkit meglepett, az az, hogy Etiópia ilyen meglehetősen a nemzetközi jogban finoman szóval is kevésbé alkalmazott módszereket használt, mint hogy egyértelműen nemzetközi megállapodás között egy senki által el nem ismert szakadár ország részlet. Ez az egyik, a másik pedig, hogy kifejezte azon igényét, hogy ő nem csak az egy kereskedelmi korridor szeretne működtetni, amit úgy bérel, meg majd hát a szomáli föld mozgat, és ő pedig átviszi ott az áruját, hanem egy tengeri bázisra is igényt tart, egy 50 éves bérlet keretében, 20 kilométeres szomáli földi partszakaszon, amely kvázi eddig az ideig etióp területként fog működni. Ugye ez az a pont, ami Mogadisú számára, tehát a szomáli kormány számára, de más külső szereplők számára is ilyen vörös vonalként jelenik meg. Ráadásul ugye a hargézai kormányzat szomáli földön azt mondta, csak akkor menj bele ebbe a megállapodásba, hogyha Etiópia elismeri őt. Elsőként a világon, hogy ez nagyon fontos precedens tudna teremteni. Például Kínát ugye elfogadhatatlan, gondoljuk csak a tájvani helyzetre, és arra, hogy ez milyen precedens teremtene erre.
De Etiópiának, amely azért mégiscsak egy masszív állam a térségben, szándéka ezzel a kereskedelmi egyezménnyel elindítani a szakadár szomáli földet a nemzetközi elfogadások útján? Egyáltalán képes lehet erre?
Tudni kell, hogy 2016-ban a berberai kikötőt, ami szomáli földnek a nagy kikötője, sőt a térség nagy kikötője, itt a Dubai Port World, ugye egy emirátusi vállalat, már egy óriási kikötőfejlesztést hajtott végre, és ekkor az etióp állam már egy 19%-os részesedést szerzett. Ugye ez is egy nemzetközi egyezmény volt egy olyan szereplővel, akit senki nem ismer el hivatalosan. Szomáli föld egyébként nem hivatalos konzulátus tart fönt nagykövetséget igazából Etiópiában, és Szaúd-Arábia még szintén nem ismeri el egyébként szomáli földet, de beutazáskor elismeri a szomáli földi útlevelet. És igazából Etiópia hegemon pozícióban van a térségben, tehát itt annak az esélye, hogy Szomália katonai úton állítja meg ezt a megállapodást, ennek nincs érdemben realitása. Különösen úgy, hogy egy dzsihadista felkelő csoport ellen vív most már 15 éve háborút Mogadisú, amiben Etiópia egyébként segíti őket.
Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották.
Világtükör.
Néhány hétre eltűnnek a közvélemény szeme elől az angol királyi család vezető tagjai. Ez egyes kommentátorok szerint aláshatja a stabilitást. Katalin Velszi hercegnőt már megműtötték, és a jövő héten Károly király is kés alá fekszik. Svetnik Endre összefoglalója.
A királyi sajtósok nem túlzottan igyekeztek felkészíteni a közvéleményt. Szerdán először az a hír jött, hogy Katalin Velszi hercegnő, a trónörökös Vilmos herceg felesége, úgymond rutin hasi műtétre kórházba vonul. Azután 90 perccel később jött a hír, hogy Károly király is ezt teszi egy prostata kezelésre. Míg Katalin esetében szemérmesen fogalmaztak, bár kiderült, hogy heteken át fog lábadozni, Károly szokatlanul nyíltan közreadta az egészségügyi problémáját. Ezzel egyrészt újfajta közvetlenséget és nyitottságot akar meghonosítani. Másrészt azt mondta, fontosnak tartja, hogy felhívja más, hasonló helyzetben lévő férfiak figyelmét arra, nem ulasszák el, hogy orvoshoz forduljanak. Katalinról annyit voltak hajlandók mondani, hogy nem hirtelen jött és nem rákkal kapcsolatos problémáról van szó. A hírek azt jelentik, hogy néhány héten keresztül a vezető királyi családtagok, Kamilla királynő kivételével, visszalépnek a közszerepléstől és a diplomáciai funkcióktól. Vilmos herceg már meg is látogatta a feleségét a kórházban, akit két hétig bent tartanak az úgymond sikeres műtét után. Emiatt maga Vilmos is lemondta programjait, és törölték a pár első idei külföldi útját Rómába, amely a tervek szerint márciusban lett volna. Mint a konzervatív és monarchia párti Telegraph című lap megjegyzi, 2023 volt az Annus Horribilis a Windsor család számára. Második Erzsébet királynő már nem volt az élők sorában, Károly nyári koronázására pedig árnyékot vetett Vilmos és öccse Harry, valamint feleségeik Katalin és Meghan viszálykodása, amit csak tovább tüzelt Harry Tartalék című könyve, amiben neje és jómaga a királyi családban elszenvedett sérelmeit taglalta. Most, hogy a király és Katalin révén Vilmos is kényszerszabadságot vett ki, nagyon is jól jönne a Tartalék Harry. Ki képviseli tehát ilyenkor a monarchiát? A brit közéletben a család tagjai egyrészt több szervezet presztízsét és minőségét emelik azzal, hogy patronusaik, másrészt hagyományosan ők avatnak fel fontosabb intézményeket, és látogatják a jótékonysági alapítványokat. A szerep most néhány úgynevezett állami tanácsadóra hárul, köztük az első Kamilla. A 73 éves Anna hercegnő, a néhai Erzsébet lánya, bár híres munkabírásáról és vasfegyelméről, hivatalosan nem birtokosa a Counselor of State, azaz állami tanácsadó címnek, mivel csak a 16. az örökösödési rangsorban. Ő maga már tavaly figyelmeztette a modernizáló vágyó Károlyt annak veszélyére, hogy ne nyírbálja meg túlzottan a stábját. Ott van még a szintén hajlott korú Mihály, a 88 éves Kenti herceg, Erzsébet unokatestvére, valamint Mihály 87 éves húga, Alexandra hercegnő. Mihály tavaly 69 eseményen vett részt, például a híres Ascoti Derbyn, de Alexandra már visszafogja magát. Az angol királyi család remélte, hogy ez az év már jó lesz neki, de 2024 érezhetően kellemetlenül indul számára. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.